Ható.
Berhidai Pius ferences szerzetes tartotta a 2024. decemberi Almá dialógus lelki gyakorlatot. Következő műsorunkban a lelki gyakorlaton elhangzott előadását hallhatják, melynek címe Assisi Szent Ferenc példája az örök élet elfogadására.
Ennek az elmélkedésnek a témája Assisi Szent Ferencnek a tanúsága az örök élet elfogadásáról. Tehát, hogy valójában az élet és az örök élet nem más, mint az Istennel való egységünk, az Istennel való kapcsolatunk, és ez úgy adatik számunkra, hogy lehetőségünk van ezt elfogadni és megélni. Nagyon érdekes, Szent Ferencet nagyon sokan ismerik úgy, mint a virágok meg állatok védőszentjét, megvan ennek az oka meg a története, de azért van neki egy másik arca is, amit talán kevésbé szoktunk ismerni, vagy idézni tőle. Minden esetre jó észrevenni Ferencben azt a hozzáállást, ahogy ő ehhez a világhoz, ehhez a teremtett világhoz viszonyul, és ehhez az emberi élethez viszonyul. Van Hamvas Bélának egy írása, ahol ezt a hozzáállást, szemléletmódot felidézi. Ugye a Hamvas Béla nem az a hiperkatolikus valaki volt, viszont a 20. század egyik legnagyobb magyar írója szerintem. Ez nyilván lehet szubjektív, de. És nagyon sok jó megállapítása van, vagy találó megállapítása. Szeretném ezt idézni a Tamariszkusz alatt című kis írása. Egy kicsit leültem ide a Tamariszkusz alá, hogy a frissen szedett, sárga, mézes fügét az árnyékban illő nyugalommal költsem el. Dél felé járt, és az öbölben nem volt senki. Inkább metafizika volt, mint evés. Epifojtészis, gondoltam. Görög szó. Dionysios Areopagitának Isten neveiről írott könyvében találtam, és annyit jelent, gyermeki viszony Isten iránt, aki az ember szívében megpihent, és jóságosan az emberre mosolyog. Ha lenne valaki, emberi mester, aki meg tud tanítani arra, hogy a szívében lakó isteni jóság arcát meglássam, a világ végére mennék hozzá gyalog. Aki megtanítana rá, hogy utazom, fürdöm, játszom, fügét eszem, cigarettára gyújtok, s mindez nem szükségképpen léha időfecsérlés. Céltalan, bár kellemes, de felelőtlen és hiú játék lehet, de lehet Isten gyermekség is. Néhány misztikus beszél róla, és volt valaki, aki ebben az Epifojtészisben élt, Isten egyik legkedvesebb gyermeke, Szent Ferenc. Ő értette, hogy enni, aludni, fürödni, virágban gyönyörködni, szép lányra mosolyogni, sétálni, játszani lehet ima, és tényleg ima, ha az ember igazán Isten gyermeke, s megbékült szívében az isteni jóság az emberre néz. Eddig az idézet. Szerintem nagyon jól kifejezi, vagy érzékelteti azt a hozzáállást, vagy szemléletmódot, amiben egy nagy-nagy elfogadás van az e világ felé. Ami tűnhet sokszor naivitásnak, vagy léha időfecsérlésnek, komolytalanságnak, de valójában ott van benne egy nagyfokú nyitottság arra, hogy elfogadni azt, amit a Jóisten teremtett, és amit a Jóisten ajándékoz nekünk. Nagyon érdekes, hogy Szent Ferenc korában a keresztény eszmény, vagy a szerzetesi eszmény még inkább, az hozta magával, hogy a világra úgy kell tekinteni, mint ami a kísértésnek a helyszíne. A bűnbeesésnek a helyszíne. Tehát eleve egy csőttömeg. Meg az a hely, ahol az emberek így a káoszt csinálják maguk körül. Ezért is alakult ki így vezényszónak az, hogy fuga mundi, tehát hogy jobb kimenekülni ebből a világból. Na most az a helyzet, hogy ennek a szemléletnek van alapja. Mert a helyzet az, hogy ez a világ tényleg nem tökéletes. tényleg nincs kész, és tényleg van benne kísértés, bár hogyha az evangéliumot fellapozzuk, akkor eszünkbe juthat, hogy Jézus mondja, hogy hát azért a bűnök igazából nem ebből vagy abból a dologból jönnek, hanem az emberi szívből. Tehát abból, ahogyan viszonyulunk egyik vagy másik dologhoz a világban. Minden esetre tényleg nem tökéletes ez a világ, és ezért nem árt az óvatosság vagy a figyelem, nem árt, hogyha megtanulunk az égiek felé fordulni és az égiekre figyelni. Ugyanakkor Szent Ferenc korában volt egy nagy váltás, aminek ő is részese lett ebben a szemléletben, és azt is lehet mondani, talán nem nagy zolás, hogy a keresztény spiritualitás történetében ebben az időszakban volt egy nagy fordulat, amikor sokkal inkább megnyílt a hívő embereknek is a figyelme arra, ami ez a világ. És Ferencnél ez úgy is jelentkezik, hogy számára a világ az nem csak a bűnbeesésnek a helyszíne, nem csak a megkísértésnek a helyszíne, hanem ez a világ a teremtett világ is, vagyis az a hely, ahol mi észrevehetjük a teremtőnek a nyomait. Ebből aztán egész teológia lett felépítve Szent Bonaventurának, főként a ferences hagyományban. Észrevenni Isten nyomait ebben a világban. Ezért lesz aztán izgalmas abban a korban, hogy a Szentföldre el lehessen zarándokolni, ugye keresztes háborúk idejében. Biztosítani, hogy a zarándokok eljussanak a Szentföldre. Miért? Mert ott meg lehet tapasztalni, lehet látni, érinteni magának az emberré lett Istennek a lábnyomait. Mert Isten beletestesült ebbe a világba. És ezért lesz az aztán, hogy azt mondja, vagy arra világít rá Ferenc, hogy hát ez a világ egy olyan világ, amiben beletestesült az Isten. Ezért vegyük észre a méltóságunkat, a nagyszerűségét ennek a világnak. Van is olyan intelme Szent Ferencnek, amit így kezd, hogy vegyétek észre a méltóságotokat, hogy Isten titeket a saját képére és hasonlatosságára teremtett. Megteremtett, ahogy ezt az egész világot. És a teremtmények a maguk módján sokkal engedelmesebbek Istennek, mint ti. És hát nekünk is nem, de valahogy bele kellene illeszkednünk engedelmesen ebbe a teremtett világba, ahogy meglettünk teremtve. Tehát magát Szent Ferenc korát is jellemezte ez a szemlélet és szemléletváltás, és Szent Ferencnél felfigyelhetünk erre a kettősségre, ami igazából egy olyan kettősség, ami megint csak így a kereszténységnek így sajátja, hogy számol ezzel, hogy ez a világ nem tökéletes, hogy meg kell tanulnunk ebben a világban az égiekre figyelni, ugyanakkor ez a világ az, amiben beletestesült az Úr, ami a Teremtőtől van, tehát méltó a tiszteletünkre, a figyelmünkre. Ferenc egyik vonása, azt is mondhatjuk, hogy ezt hozta magával otthonról, hogy volt egy nyitottság benne a szépre, érzéke, vagy kifinomult a figyelme a szépre. A leírások szerint egyébként nem volt egy erős, nagy, szép ember, hanem úgy körülbelül ennek az ellentéte, és könnyen megbetegedett, közösségi ember volt, és egy nagy nyitottság volt benne a kapcsolatban levésre, a közösségre. Úgy gondolom, mind a kettő vonás egyébként olyan, ami az élet elfogadásának része. Részletesen nincs szükség arra se, hogy itt most az úgynevezett megtéréséről beszéljek, csak szeretném kiemelni azt, hogy például nem annyira megtérésnek kell ezt felfogni, mint inkább mélyebb hitre jutásnak. Egy tudatosabb, szabadabb hívő ember lett belőle. Alapvetően egy vallásos közegben élt, meg oda született, ettől függetlenül lettek neki nagy álmai, amelyek nem feltétlen voltak nagyon vallásosak, meg olyan jövő tervei. Mégis, amikor mélyebb hitre tér, akkor az azt is jelenti, hogy elkezdi keresni Istent, és három helyzet lesz az életében, ahol ő az Isten kapcsolatára rátalál. Az egyik, ezekhez ő kivonul a megszokottból. Tehát kivonul Assisi városából, ahol az ő jövője egyébként elkezdődött. Ugye elindult úgy, hogy az apai minta szerint belőle is kereskedő lesz, elkezdett kelméket árulni a boltba, meg minden. Egy idő után ez vagy unalmas lett, vagy botrányt csinált, tehát hogy kudarcba fulladt. A másik jövőkép az az volt, hogy nemes lesz, tehát beverekszi magát a felső elitbe. Hogyha ez születésileg így nem sikerült, akkor valami hadi dicsőség elérésével majd sikerül. De ez se jön össze. Ugyanakkor amiben lesz tapasztalata, az betegség meg hadifogság. Tehát kivonul Assisi városából. És mit talál a városon kívül? Az egyik a természetben sok időt tölt. Egyedül. A másik, mit talál még a városon kívül, magára hagyott üres templomot. Ott is így el van. A harmadik, mit talál a városon kívül, leprást. Ez a három helyzet az, ami őt úgy tudja alakítani, hogy még inkább megnyílik arra a kapcsolatra, ami az Istennel való kapcsolat. A végrendeletében ő maga is visszaemlékszik erre az időszakra, és így fogalmaz. Az Úr így adta meg nekem, Ferenc testvérnek, hogy elkezdjem a bűnbánattartást. Míg bűnökben voltam, túlságosan keserű volt számomra a leprások látása. De maga az Úr vezetett el engem közéjük, és én irgalmasságot cselekedtem velük. És amikor eltávoztam tőlük, az, ami nekem keserűnek tűnt, átváltozott számomra a test és a lélek édességévé. És aztán tudjuk, hogy ez az elhagytam a világot, ez egy nagyon érdekes újítást hoz magával, mert az lesz, hogy Ferenc így kimegy a városból, de így megtelepszik a város szélén. És aztán, amikor testvérek csatlakoznak Ferenchez, akkor ez lesz ez az új szerzetesi formációnak is a sajátja, hogy nem úgy vonul ki a városból, mint a korábbi megelőző monasztikus hagyományban, hogy kivonul a városból, és egy külön helyen igyekszik megépíteni egy önmagában megálló, önellátó rendszert, egy kis földi paradicsomot, egy ideális külön világot, hanem Ferenc a város szélén megáll, és amikor akar, kifelé megy, hogy csendben legyen, és egyedül legyen, és az Úrral legyen, amikor akar, meg bemegy a városba, és prédikál. Minden esetre, ami miatt most idéztem ezt a részt, ez pont az, hogy nagyon érdekes, hogy a Jóisten a bevallása szerint oda viszi olyan helyzetbe, amitől korábban irtózott, amit került. Azok közé a betegséget, hiányosságot eldugni nem tudó emberek közé, akiktől undorodott. Belekerül ebbe a helyzetbe, korábban is találkozott már leprással, de most, így vagy úgy, de kiderül, hogy erőt vesz magán, és odalép a lepráshoz, irgalmasságot gyakorol vele. És azt mondja, hogy ami korábban keserű volt számára, az átváltozott neki édességgé. Vagyis el tudta fogadni azt, amit korábban nem. De itt ezen a ponton csak azt a kérdést szeretném megfogalmazni, amivel kiki időzhet, hogy ez a három helyzet számomra is jelenti-e, vagy hogyan jelenti az Istennel való találkozás lehetőségét, tehát a természet, a templom lehet tágabb értelemben, a tanítványi közösség, az egyház, és a leprás. Ha van az életemben olyan, amikor azt látom, hogy van akár valami, akár valaki, aki bárkit csak őt ne. Bárkivel csak vele ne kelljen találkoznom. És a Jóisten mégis megengedi, hogy oda visz. Ami nagyon érdekes Ferenc életében még az élet elfogadása szempontjából szerintem, az paradox módon éppen a tulajdon nélkülisége, vagy a szegénysége, amit radikálisan keres és megél. Ami nem szól másról, ez az evangéliumi élet, mint hogy elfogadni azt az életet és világot, ami itt és most van. Valójában Ferenc így rájön, hogy a mi alap vonásunk, így a teremtettségünknél fogva, az alapvetően az, hogy nem kell birtokolnunk, és nem kell a másik fölé kerülnünk, nem attól leszünk valakik. És ez lesz a szegénység és az egyszerűség útja. Tehát ez a világ, ez tiszteletre és elfogadásra méltó, mert a Teremtőtől van, mert maga Isten fia ebbe testesült bele, és mert ezen az anyagi valóságon keresztül Isten képes kapcsolatba lépni velünk, és kapcsolatba lenni velünk. Élet elfogadása, élet tisztelete. Ez jár együtt ezzel a szemlélettel, ami Ferencé, és aztán ezzel az életformával, ami egy ilyen egyszerűséget és szegénységet követel, tulajdon nélküliséget. Tulajdon nélküliséget egyébként nem csak az anyagiak terén, hanem például a szellemiek terén is. Például Ferenc azt mondja, hogy ha haragszol valakire, akkor te még ragaszkodsz valamihez, akkor úgy csinálsz, mintha vagyon gyűjtögetnél magadnak. Hogy aki meg tud bocsátani, vagy el tud engedni sérelmeket, az válik szegényé. A Laudato Si enciklika Ferenc pápától hozza és ajánlja azt a hívő és emberi magatartást, amivel úgy fordulok a teremtett világ felé, hogy nem birtoklom, nem kisajátítom. Ugyanakkor nagyon jó észrevenni ugyanebben az enciklikában azt, hogy az emberi életet a maga egészében tekinti, és hogy ebbe a teremtett világba magától értetődően beleérti az emberi életet is, vagyis hogy a mi emberi létünk is teremtett emberi lét. És így méltó a tiszteletre, és itt megint eszünkbe juthat, hogy akkor miért is fontos nekünk az élet elejének is, meg a végének is, ennek a földi életnek az elejének is, meg a végének is a tisztelete, és a megvallása annak, hogy nem mi vagyunk az urai. Hadd legyen Isten ura az életnek. Egy könnyedebb példa Ferenc életéből, sok szép legendás történet van, de ami még mutatja, hogy mennyire jó így gyakorolni, hogy elfogadjuk az életet a maga valóságában. Talán többen ismeritek, egyszer történik, hogy éjszaka arra ébrednek a jó testvérek, hogy az egyik fiatal ordítozik álmában, hogy éhes. Nem tudom, néha próbálom elképzelni, milyen lehet az, hogy valaki arra ébred, hogy kiáltozik, hogy éhes, meg a többiek is, de... És akkor Ferenc nem azt mondja, hogy jó, akkor menjél enni, egyél valamit, te ennyit bírtál böjtölni. Azt sem mondja, hogy bírd már ki ezt a kis időt, nem sokára reggeli, hanem leül vele enni. Én azt hiszem, hogy az evangéliumból ez a fajta egyszerűség fakad. Hogy tudjam azokat a szabályokat, azokat a sémákat, amik egyébként nem véletlenül vannak, és lehet, hogy jók, és segítik az életet, segítik az én akár előrehaladásomat, akár a személyiségem fejlődését, a hitembe, hogy növekedjek. Ezek fontosak. Ugyanakkor maradjunk két lábbal a földön. És vegyük észre, hogy ott a másik mellettünk. És neki hogyan tudom kifejezni a szeretetemet, vagy azt, hogy nem vagyok nagyobb nála, hanem testvérek vagyunk. Mostanában olyan helyzetben vagyunk, hogy percenként új híreket kapunk, ráadásul úgy érkeznek ezek a hírek, hogy mindegyik egy-egy problémát ránk zúdítva, nem ritkán globális problémát állít elénk, ami előtt így jó érzésű ember hirtelen úgy érzi, szerintem, hogy ezt meg kell oldani. Miközben lehet, hogy XY-nak nem amiatt kellene aggódni, hogy tőle 5000 kilométerrel odébb valaki milyen nehéz helyzetben van, miközben ő nem veszi észre, hogy itt mellette, konkrétan itt van valaki, akinek lehet, hogy sokkal egyszerűbben tud adni egy pohár vizet. Az evangéliumból jön ez az egyszerűség, hogy nézzük meg Jézust, ahogy ott van, közöttünk járkál, nem oldja meg a világ összes problémáját. Bevallhatjuk, hogy ezért talán még haragszunk is rá. Sokkal jobb lett volna. Nem lett volna jobb. Mert kinyilatkoztatja az, hogy az, amit te meg tudsz tenni a másiknak, azt nem pótolja semmi. Azt te tudod megtenni. Ismerjük az irgalmas szamaritánus példázatát, hogy elmentek hányan az összevert barátunk mellett, és csak az a szamaritánus volt az, aki észrevette, hogy ott van, és akkor segített rajta. Tehát, hogy nincs tőlünk olyan távol annak a lehetősége, hogy az életet a maga valóságában elfogadjuk, és amikor ez történik, akkor belépünk abba a világba, ahol Istennel vagyunk kapcsolatba, ahol elkezdődik az örök élet. És itt szeretnék még arról beszélni, ami Szent Ferenc életében szintén az élet, illetve örök élet elfogadásáról, befogadásáról szól, ez pedig a sebek. Szent Ferenc elnyerte Jézus sebeit, és nagyon érdekes, hogy ezt ő milyen élethelyzetben élte meg. Körülbelül 42 éves volt, de így fizikailag, egészségileg eléggé tönkre volt menve. Valaki úgy fogalmazott, egy ferences rendtársam, hogy sokkal mélyebb lelki fájdalmai voltak abban az időszakában, mint amennyire fájhattak azok a fizikai sebek, amiket kapott. De ezek mellett, ami még probléma volt, hogy egy olyan tapasztalata lehetett, és ezt eléggé ki lehet következtetni a ránk maradt életrajzokból, írásokból, hogy egy nagyon mély csalódás bántotta. Ugye 1204-5 körül tért meg, és csatlakoztak hozzá testvérek, és több mint 15 évvel utána úgy érzi, hogy ő nem ezt akarta. Vagy legalábbis kérdés, hogy mi lett ebből? Szinte megmagyarázhatatlan módon egyszer csak születik egy szerzetes közösség. Ő eredetileg nem akart ilyet. A testvéreknek a létszáma megsokszorozódik, több ezer fő. Ezt se akarta. Elkezdenek konfliktusok lenni a rendi közösségen belül, de a rendi közösségen kívül is. A kisebb testvérek, ahogy terjednek, ráadásul egy pápa fennhatósága alá tartozó mozgalom vagy közösség, és még nem alakult ki a viszony, hogy akkor a helyi illetékes püspökökkel most mi a kapcsolat. Vannak túlkapások. Szent Ferenc elutazik a Szentföldre, mert el akarod az zarándokolni, sőt vértanú akar lenni, de arra jön haza, hogy két helyettese is valami új regulát akar kitalálni. Valami teljesen mást akarnak többen a saját testvérei közül, mint amire az az egész így megszületett. Egy nagyon mély csalódás van benne. És eközben elvonul Alvernára. Zárójelben mondom, hogy milyen érdekes, hogy az az ember, akiről kiderül, hogy otthonról is azt hozza, meg gyerekkorából is azt hozza, hogy ő mennyire társasági, meg közösségi, ő Istennel való kapcsolatában így megtanul egyedül lenni, és gyakran vonul vissza. Ez nem jelenti azt, hogy emberkerülő lesz, de megtanul visszavonulni. És életének egy jelentős részét visszavonultságban tölti, remetességekben. Változik az életében az, hogy remetességben van, egyedül van, vagy bemegy az emberek közé, prédikál, velük van. Ebben az időben azt is írják az életrajzírói, hogy a nagy kísértésnek az ideje, azt lehet tudni Ferencről, hogy ebben az időben viszont így 1223 körül kerüli az embereket, meg kerüli a testvéreket. Lehet, hogy ma azt mondanánk rá, hogy kiégett, vagy depressziós, vagy depresszív. És visszavonul a Verna hegyére, ahol igazából nincsen semmi, csak erdő meg szikla, és ott tölt sok időt egyedül. Őriznek azon a helyen egy kiugró sziklát, ami a hagyomány szerint a nagy kísértésnek a helye, ahol a legenda szerint Szent Ferenc le akarta vetni magát, de a szikla nem engedte és megfogta. Értsük jól a legendát. De azt hiszem, hogy hozza vagy közvetíti számunkra azt az élethelyzetet, ami tud lenni egy emberi életben. Nagyon ránk terhelődik különböző nem várt nehézség, akár sikertelenség, valódi tragédia is lehet, amiből nem látunk ki, és lenyom, lehúz, és akkor már inkább a semmi, mint ez a küszködés vagy kínlódás. De nem. És mi az, amit Ferenc csinál, hogy ezzel az ő sérüléseivel odaáll a Jóisten elé, és ahogy az induláskor, amikor úgy felfedezte az Istent, és személyes, azt lehet mondani, nagykorú hitre jutott, és megkérdezte Istent, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjek, eltelt sok év, és újból felteszi ezt a kérdést. Most mi lenne a tetszésedre, Istenem? És úgy meri föltenni ezt a kérdést, hogy közben így belül eléggé lerongyolódott. Vagyis a sebeivel, a belső sebeivel mer odaállni az Úristen elé. És így jön létre az a találkozás, ahol a sebesült ember találkozik a sebeket hordozó és vállalt Istennel. Nem tudjuk pontosan, mi történt és hogy történt. Hogy történt az, hogy megjelentek a kezein és a lábain és az oldalán Jézusnak a sebei. Minden esetre, amit tudhatunk, hogy Ferencen megjelennek a sebek, Jézusnak a sebei, és úgy jön le a hegyről, mint egy megbékült, egy kiengesztelődött ember. Ennek a kiengesztelődésnek a tanúsága az a cédula, ami fennmaradt tőle, ami a stigmatizáció után íródott, és amit odaadott Leó testvérnek. A cédula egyik oldalán a fölséges Isten dicsérete van, a másikon pedig az áldás Leó testvérnek. Nagyon érdekes, hogyha megnézzük a cédulának az ima oldalát, vagy imádság oldalát, az egy olyan imádság, amiben, mintha próbálná Ferenc megszólítani az Istent, hogy te vagy a szent, te vagy a nagy, és próbál így jelzőket mondani rá, te vagy a szépség, te vagy a gyengétség, te vagy a hitünk, a reményünk, a szeretetünk. Nem szerepel egyik sorban sem az, hogy én. Csak az, hogy te. Van egy ilyen nagyon mély odafordulás az Isten felé, ami ebből a tapasztalatból születik, és amit ez előz meg, hogy mert a sebeivel odaállni, a sebeket értünk hordozó vagy vállalt Isten elé. Számunkra úgy gondolom, hogy lehet ez egy ajánlat, meghívás vagy jó tanács, hogy ha tapasztalom magamban vagy a magam életében a sebet, sebeket, bármilyen is az. Azzal odaállhatok az Isten elé, azzal a hittel, hogy tudom, hogy ő is sebeket hordozott. Egyik rendtárs nagyon szépen beszélt erről, és hozta, hogy tényleg fontos úgy megértenünk Jézusnak a sebeit. A feltámadt Jézus így magán hordozza a sebeket. Nem tűnik el. És aztán ott van az evangéliumban a Tamás apostollal való találkozás, hogy Tamás a sebekről ismeri föl Jézust, nem másról. A sebek lesznek számára a bizonyíték, hogy ez az a Jézus, akit én megismertem a földi életében, aki meghívott engem apostolnak. És azt mondta a rendtársam beszélgetésben, hogy ő úgy gondolja, hogy amikor majd ott állunk az Isten előtt, így a földi életünk végén, akkor Isten majd azt fogja kérdezni tőlünk is, hogy na mutasd a sebeidet, melyik sebed az, amit szeretetből hordoztál el. Mert hogy Jézus sebeiben éppen az a döbbenetes, hogy ezek szeretetből elhordozott sebek. És ugye mi is a magunk sebeivel mindig valahogy így döntéshelyzetbe kerülünk, hogy hát mit csináljunk ezekkel, mit kezdjünk. Az egyik lehetőség, hogy ne kezdjünk semmit, ezek nem fontosak, nincsenek is. Kicsit így megpróbáljuk letagadni, vagy mással foglalkozunk. De attól azok a sebek még vannak, meg fájnak. Ugye ez olyan, mint hogy bárhol, hogyha fizikai sérülésünk is van. Nem tudom, vannak-e bárkinek ilyen gyerekkori emlékei, hogy valami sérülés ér, de inkább nem merjük megmutatni, mert csak még nagyobb baj lesz belőle. Tehát az egyik lehetőség, hogy letagadjuk, de attól még fáj. Meg van, amikor már annyira látványos, hát nem lehet tagadni, nem részletezem. A másik lehetőség, hogy belekeseredünk. Úgy merülünk bele a magunk fájdalmába, minthogyha csak az lenne, mintha nem lenne más. Amit Ferenc mutat Alvernán, vagy amit ő megpróbált, megélt, az az, hogy beleállt abba a helyzetbe, hogy nem tagadta le, és nem is engedte meg magának, hogy csak abba belemerüljön, hanem odaállt a sebeket hordozó Isten elé, és ott valahogy megtörténhet az a csoda, hogy észrevesszük, hogy ez egy lehetőség, hogy egy sebet szeretetből elhordozzunk, és hogy az akkor felülírja a sebet. És hogy akkor hiába van valakinek, mint Jézusnak halálos sebe, de akkor is él. És ezért aztán Ferenc megbékélve tud lejönni a hegyről, pedig körülötte a körülmények nem változtak. Senki nem lett jobb. Nem lett más a világ. A rendtársak nem lettek szentebbek. A betegsége nem lett könnyebb. De belül megtörtént az a váltás, amit az jelentett, hogy a sebekkel együtt lehet az életet elfogadni és elhordozni, vagy megélni. Legalábbis az Úr Jézustól ez tanulható. Zárásképpen ezt a Fölséges Isten dicsérete című imádságot hadd olvassam fel. Te vagy a Szent, az egyetlen Úristen, ki csodákat művelsz. Te vagy az erős, te vagy a nagy, te vagy a legfölségesebb, te vagy a mindenható, te Szent Atya, ég és föld királya. Te vagy a hármas és egy Úr, az Istenek Istene. Te vagy a jó, minden jó, a legfőbb jó, az élő és igaz Úristen. Te vagy a szerelem, a szeretet. Te vagy a bölcsesség. Te vagy az alázat. Te vagy a türelem. Te vagy a szépség. Te vagy a biztonság, te vagy a megnyugvás. Te vagy az öröm és a vigasság. Te vagy reményünk. Te vagy az igazságosság és a mértékletesség. Te vagy minden, a számunkra elegendő gazdagság. Te vagy a szépség, te vagy a kedvesség, Te vagy a védelmező, Te vagy az őrálló és oltalmazó. Te vagy az erősség, Te vagy a menedék. Te vagy a mi reményünk, Te vagy a mi hitünk. Te vagy a mi szeretetünk. Te vagy minden édességünk. Te vagy a mi örök életünk. Nagy és csodálatos Úr, mindenható Isten, irgalmas üdvözítő.
Berhidai Pius Ferences szerzetes tartotta a 2024. decemberi Almád dialógus lelki gyakorlatot. Elhangzott műsorunkban a lelki gyakorlaton elhangzott előadását hallották, melynek címe Assisi Szent Ferenc példája az örök élet elfogadására.